Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 80. Zsoltárunknak az első verszakát. 80. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik. Hallgasd meg, Izrael pásztora! Helyünket elfoglalva folytassuk tovább a mi Urunknak énekszóval való dicséretét, és az Isten tisztelet előtt tanult 35. Zsoltárt énekeljük, 35. Zsoltárnak az mind az öt versszakát, így kezdődik ez a Zsoltárunk, perelj Uram perlőimmel. Gyertek testvéreim, fennállva fohászkodjunk. Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten írott igéjét, ahogyan szól hozzánk Mózes első könyvének a 39. fejezetéből. Az ige szakasz hosszúságára való tekintettel, azt leülve hallgassuk végig. Megnevezett helyről, Mózes első könyvének a 39. fejezetéből így szól ma hozzánk Isten szava. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáreiektől, akik oda vitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az Ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta, hálj velem. Ő azonban vonakodott, és azt felelte ura feleségének. Nézd, az én uramnak semmi gondja nincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék és vele legyen. Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta, hálj velem. Ő azonban otthagyta a ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját és kifutott, összehívta a háza népét, és ezt mondta nekik, nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúffá tesz bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt, és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött, akkor így beszélte el neki a dolgokat, bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy csúffá tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját és kifutott. Amikor az ura meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva, ott volt börtönben. De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedveltét tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményessé tette az Úr, amihez hozzáfogott. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünk befogadását, megtartását. Gyertek, fennállva imádkozzunk is most mindezért. Mondjad az én lelkemnek, tégedet én megsegítlek. Valóban mennyei atyánk, köszönjük azokat az alkalmakat, amikor érezhettük, hogy te velünk vagy, amikor érezhettük szabadító és megsegítő erődet mindennapi dolgaink között. Kérünk téged, hogy ezekért most is hagy hozzuk eléd a mi háladásunkat, mondjuk együtt a Zsoltárosnak a szavával, hála legyen az Úrnak, ki nyugalmat át szolgájának, én nyelvem igazságodat, hirdeti nagy jóvoltodat, dicséretedet nagy híven éneklem minden időben. Kérünk téged, mennyi atyánk, hogy legyen a mi életünk, éneklő élet, ne pusztán csak szavakkal, gondolatokkal, hanem élettetteinkkel szolgáljunk nagyobb dicsőségedre. És hogy hogyan szolgálhatunk, kérlek, taníts bennünket erre. Taníts bennünket erre ige olvasásunk által, de taníts bennünket most erre igét hirdetése, magvetése által is. Add meg, hogy jó földbe hullhassanak most a magok, add meg, hogy mindenféle emberi, visszahúzó, elidegenítő dolgot hagy tudjunk most eltávolítani magunktól, és hagy nyíljunk meg a te szavad előtt. Add meg, hogy valóban megérezhessük, hogy te vagy, aki szólsz, te vagy az, aki célt, értelmet, tervet akarsz adni az életünknek. Lelked által kérünk, tedd ezt lehetővé a mi számunkra. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és énekszóval is imádkozzunk. 225. dicséretünknek az első, 5. és 6. versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő lelkének segítségű hívása által az ő üzenetét ma közöttetek hirdetni szeretném. Meg van írva az előbb felolvasott hosszabb ige szakaszban, Mózes első könyvének a 39. fejezetében, a 20. és 21. versben. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva. ott volt börtönben, de az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Kedves testvérek, a nyári hónapokban Biblia olvasó kalauzunk az ősatyáknak, a pátriárkáknak a történeteit adta elénk, és ezekben a történetekben pedig olyan fontos fogalmak kerülnek a Szentírásban először bemutatásra a számunkra, amelyek aztán végig vonulnak egyfajta búvó patakként a Szentíráson, néha úgy láthatóbban, néha úgy a mélyben maradva, és aztán pedig Jézus Krisztusnak az üdv munkájában teljesednek be. Ezek közé, a kulcsfogalmak közé tartozik az ígéret, az áldás és a hűség, és erről a háromról hallhattunk egy mini igehirdetés sorozatot a nyár utolsó három vasárnapján, két vasárnappal ezelőtt Ábrahámról és az ígéretről, arról, hogy Isten mindig hűséges marad az ígéreteihez, aztán múlt vasárnap Jákobról és az áldásról, most ma is egy picit vissza fogok térni erre a múltkori alkalomra, és ma pedig József kerül elénk, és József kapcsán pedig a hűségről lesz szó, Isten hűségéről hozzánk, de ugyanakkor a mi hűségünkhöz is ő hozzá. És a három bibliai kulcsfogalom közül ígéret, áldás és hűség, azért azt kell mondanunk, hogy kiemelkedik egy, ami leginkább, a legerőteljesebben, a legláthatóbban vonul végig Mózes első könyvén, és ez pedig az áldás. Megáldalak, és áldás leszel, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ezekkel a szavakkal szólítja ki Isten Ábrahámot otthonából, indítja el egy hosszú útra. Ezekkel a szavakkal választ ki Isten egy embert, hogy aztán párt adjon neki, majd családdá, nemzetséggé, végül egy nagy néppé formálja őt, majd olyan érdekes módon ebből a nagy népből választ majd ki egy törzset, egy nemzetséget, egy családot, a családból is egy fiatal názáreti lányt, aki által pedig majd földre szüli az ő egyszült szent fiát, Jézus Krisztust, aki nem csak népének, hanem a föld minden népének váltságot szerzett. Ez a nagy történet, ez a nagy terv, úgy is szoktuk ezt mondani teológiai bikfa nyelven, hogy ez az üdv történet, Isten üdv terve, amely már nem csak hogy Ábrahám idejében készen van, hanem már a bűnbeesés után ígéretet tesz ennek véghez vitelére Isten, amikor azt az ígéretet teszi, hogy majd lesz az asszonynak egy sarja, aki a kígyó fejére tapos. A terv készen van, a megmentés, az isteni segítő akció munkában van, Ábrahám idejében pedig látható alakot is ölt. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége, ez a nagybetűs áldás, Ábrahám leszármazottai közül fog származni, tesz szerint a Krisztus, aki üdvöt hoz az egész világban, világnak. De ehhez a nagybetűs áldáshoz már itt az üdvtörténet kezdet-kezdetén hozzá tartozik egy olyan fajta gondolat, hogy ez nem pusztán csak azt jelenti, hogy Isten a céljaja kiválaszt valakit általa és ő benne munkálkodik, hanem bizony az áldásnak, az áldott létnek, annak az ember életében is jól megfigyelhető, tetten érhető, látható jelei vannak. Az áldás földi javakkal jár együtt. És valóban az az Istennek a kegyelme, hogy akit ő elhívott az ő követésére, azt már ebben az evilági életben is megjutalmazhatja, boldog életet ad neki, de az előbb felolvasott Józseffel megesett történet egy picit mélyebb, érettebb ismeretre víz bennünket, mégpedig arról beszél, hogy az áldás nem egyenlő a sikerrel. Az áldás bizony nem mindig jár együtt e világi eredményekkel, ne talántán földi javakkal. Múlt vasárnap ugye egy olyan ember került elénk, Jákobnak a személyében, aki elsősorban az áldásra viszont így tekintett. Az áldás siker, az áldás elsőbség, előrejutás. És hallhattuk ezt a múlt alkalommal, hogy bizony Jákob sok mindent megtett azért, hogy ő lehessen az első, ő lehessen az áldott. Egy tál lencséért megvette Ézsautól az első szülöttségi jogot, aztán megtévesztéssel kicsalta vak apjától az első szülöttségi áldást, amiről úgy gondolta, hogy majd boldog beérkezett életet biztosít a számára. De azt is hallhattuk a múlt vasárnap, hogy nem így történt. Áldásért küzdött Jákob, de áldatlanság lett a jussa, mindig valami félre sikerült, mindig valami nem úgy sikerült, ahogyan tervezte. Volt hatalmas vagyom, volt feleség, végül is több is, voltak gyermekek, bátyja mégis megesküdött, hogy megöli, szüleit öregségükben magára kellett hagynia, vagyonát csalással szerezte Jákob, ezért apósával is, összerúgta a port, menekülnie kellett tőle, feleségei, ágyasai, a más-más asszonyoktól származó gyermekek állandóan veszekedtek, viszálykodtak, megkeserítették az életét, sőt, hát a József történet, ahogyan példázza számunkra, a testvérgyilkosság is akár ott volt a palettán, a lehetőségek között. Jákobnak látszatra mindene megvolt, de mégsem volt semmi sem az övé igazán, mert örülni, megelégedni nem tudhatott a megszerzett javakon. Mit használ az embernek, ha minden világot megnyeri is, de lelkében kárt val, juthatnak vele kapcsolatosan is eszünkbe Jézus Krisztusnak a szavai. Jákob áldást akart, de áldatlanság lett a jussa, egészen addig, amikor egy titokzatos éjszakán megragadta őt, a titokzatos idegen, Isten, testi-lelki harcban, álmatlan tusakodásban tanulta meg, az áldás nem jutalom, nem lehet furfanggal, ügyességgel megkaparintani, az áldást lehet kérni, ajándékba, Istentől megkapni. Az áldáshoz, Istenhez kell ragaszkodni, hallhattuk a múlt vasárnap, őt megragadni, mellette maradni, vele lenni. Ezt tanulta meg ott Jákob. Az áldás nem egyenlő a sikerrel, nem egyenlő pusztán a vagyonnal. Rátérve mostani felolvasott történetünkre, József, Potifár és felesége nagyon ismert történetére, ott is először az áldásnak ezzel a jákobi sikeráldás, beérkezettség áldás felfogásával találkozunk. Legalábbis a gazdag Potifár számára egyértelműen az áldás az egyfajta szerencse. Az áldás az valahogy a lehetőségek jó kihasználása. És Potifár hamar felismeri, hogy Józsefben, ebben a fiatal héber rabszolgában van valami több, van valami plusz. Látja, hogy amihez ő fog, az aranyjá válik. Eredményessé teszi az Úr azt, amihez József hozzáfog. És hogy mindebből, az aranykészítésből a Potifár is részesedhessen, ezért egyre magasabb és magasabb tisztségekre emeli Józsefet, rábízza vagyonát, birtokát és házát, végül neki, az Úrnak csak egyetlen egy dologra van gondja, hogy megegye az ételt. Na hát, nem igazi áldásban szeretnénk mi is gondolkodni? Ha ez a magyar mondás, hogy akkor ugye a szájába repül a sült galamb. Hát valamelyest egy ilyenben van benne Potifár. Egyetlen egy gondja van, hogy megegye az ételt. Kényelem áldás, gondatlanság áldás, wellness áldás, valóban ez az Istennek az áldása? Történetünk arról szól, hogy nem. Lezajlódik ez az epizód Potifár felesége és József között. József újra a mélyben találja magát. De hát akkor hogyan is történhetett ez? Elvesztette? Eljátszotta az áldást? Nem, mert arról szól ez a történet, hogy az igazi áldottság nem a sikerben, nem a magas pozícióban van, hanem abban, amit így mond a Szentírás, és több helyen is előfordul ez a kifejezés itt József történetében, de az Úr Józseffel volt. De az Úr Józseffel volt. az igazi áldás, Isten jelenléte, az igazi áldottság, az Isten jelenlétében leélt élet. Isten Józseffel volt, amikor minden sikerült, amikor Potifár mindent rábízott, de a tömlőcben is Józseffel van, Józseffel marad. A verőfényes nappalokon épp úgy, mint a háborús éjeken. Ez az igazi áldás, Isten nem hagy el, és az az igazán áldott életet élő ember, aki ezt fel tudja fogni, meg tudja élni, meg tudja tapasztalni az Isten hűségét. Azt, hogy persze velünk van, amikor összeennek a dolgok, akkor bizony olyan jó hála éneket énekelni, nem kell bizonygatni, megáldott minket az Úr, érezzük gondviselő kezét, jól összejöttek a dolgok, érezzük a mennyei Atya mosolyát. Bizony akkor könnyű énekelni, áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett, énekeltük tegnap egy esküvőn. De van, amikor nem úgy sikerülnek a dolgok, van, amikor félre sikerülnek, van, amikor zátonyra futunk, akadályok és nehézségek vannak. És akkor már nincsen az Isten velem, elhagyott, magamra hagyott, elvesztettem az áldást. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekém? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad, erősít meg Ézsaiás által bennünket is az ige. Isten ott van a mélységes kutak mélyén, Isten ott van a magára hagyatott sátrainkban, Isten ott van minden sötét lelki tömlőcben. Adja Isten lelke, hogy tudjuk erre emlékeztetni magunkat, amikor mélyen vagyunk, és át tudjuk élni, hogy ő van, velünk van, át tudjuk élni az ő jelenlétében töltött idő áldottságát. Isten Józseffel volt. De az Úr Józseffel volt, ez tényleg a József történetnek egyfajta refrénje, nagy világmagyarázata, visszatérő eleme, ceterum cenzeója, de ha nincs is kimondva, a történetekből látszik egy másik fontos elem is, ami kell az áldottsághoz, az áldott léthez. Mégpedig, hogy nem csak Isten van Józseffel, nem csak Isten hűséges Józsefhez, hanem József is Istennel marad. De az Úr Józseffel volt, mondja újra és újra a Szentírás, hangzik refrénként, mindig tegyük oda, kedves testvérek, magunkban azt, hogy de József is Istennel volt, de József is Istennel marad, kitart mellette, hű marad hozzá, még hogyha az áldásnak a hétköznapokban semmi fajta kézzel fogható jelét nem is tapasztalja. Olyan szépen példázza József Isten melletti kitartását, az az őszinte felháborodása, hogyan ő Potifárnének a csábítására felel. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Hogyan? Olyan érthetetlen számára ezt a bűnt elkövetni. Kiemeli József, hogy ő nem a közerkölcs, nem a házasságjog, nem a férj ellen vétkezne, hanem az Isten ellen követné el ezt a vétket. Mert neki ez számít, mert ugyan ki tudná meg, ugyan nem lehetne az, hogy akkor József összefog Potifár nével, aztán egy ponton ott el is teszik a láb alól ezt a Potifárt. Mit tenne vajon a régi Jákob ebben a helyzetben? De nem, József az Istennel van, Istennel marad, még csak nem is emberi törvények tartják őt vissza a bűntől, hanem egy olyan törvény, ami teljesen az ő belső lelki törvényévé vált, ami az ő szívének a hústábláira van felírva, az Isten akaratának a keresése, az annak való megfelelés. Mert ezt jelenti az Istennel lenni, ő belül, ő neki, legbelül engedni, engedelmeskedni. József és Potifárné kettőse mindig is kedvelt témája volt a képző művészeteknek. Olvastam egy olyan fegyelmi ügyet az 50-es években, hogy egy lelkész ellen az volt egyébként egy ilyen terhelő dolog, hogy ezt a történetet úgy mondta el, hogy a konfirmandus lányok elpirultak. Nagyon kedvelték tényleg a képzőművészek is ezt a történetet, és ha rákeresünk az interneten, akkor a festők közül azért a legtöbben Potifárnét egy ilyen idősödő, éltes asszonyként mutatják be. Képzelik el, aki mint ilyen vetette ki a hálóját a szép termető és szép arcú fiatal fiúra. Thomas Mann, József és testvérei című művében egy teljesen más képet fest erről az asszonyról, felveti ezt a kérdést. Miért ne lehetett volna ennek a gazdag egyiptomi úrnak a felesége fiatal, okos és vonzó? Talán az is volt. Nem biztos, hogy Józsefnek olyan könnyű volt nemet mondani ennek az asszonynak. Lehet, hogy ez az asszony nagyon komoly kísértés, lelki harcot jelentett a számára. Mégis képes ezt a harcot megvívni, nem enged, hű marad, de az Úr Józseffel volt, igen, de József is Istennel volt. Szép dolog mondhatnánk, mit kapott érte cserébe. Mi lett a hűségnek, az Istenhez való ragaszkodásnak a jutalma? Hát a börtön. Megérte neki? Erről szól ez a történet? Így utalmazza Isten azt, aki hűséges hozzá? Azt bünteti, akit szeret? Erről szól az ő vele való kapcsolat? Egy földi, olyan fajta göröngyös út, ahol csak néha-néha süt ránk a nap? Így bánik Isten az áldottaival? Volt már szó arról, hogy az áldás nem egyenlő a sikerrel, és arról is volt szó, hogy az igazi áldás az Istennek a jelenléte, és az, hogy a nehézségeink között is velünk marad, de azt is nagyon fontos ebben a történetben megláttunk, és tényleg maga a szent író is egyébként itt a 21. versben így aláhúzza ezt a dolgot, hogy az áldásban, az áldott létben az is benne van, hogy Isten bennünket talán éppen egy nehézség által juttat egyről a kettőre. Isten bennünket éppen egy olyan dolog által, egy kívülről a külső szemlélő tekintetéből nézve áldatlanságnak tűnő dologgal visz tovább életünknek az értelméhez, amiről mi csak ezt később ismerjük fel és tudjuk meg. Mert József a fogsággal kerül közelebb üttörténeti céljához, ahhoz a célhoz, amihez Isten rendelte. Magasból a mélyre kerül, palotából börtönbe kerül, de ez a börtön, ez a királynak, a fáraónak a börtöne. A testvér parancsnok palotájából a fáraónak a börtönébe. És ismerjük tovább a történetet, ott tud majd találkozni a fáraó kegyvesztett udvaroncaival, megfejti majd az álmaikat, és majd ennek a révén tud a fáraó elé kerülni, megfejteni majd az ő álmát is, és így lehet Egyiptom második legnagyobb embere. Mindennek ott kell lent, a sötétben, a mélyben, a börtönben elkezdődnie. És mindezek tükrében akkor ez szintén az áldott léthez tartozik, tartozhat. A mély, a sötétség, a börtön, mert Isten ott is Józseffel van, ott is segít neki, lehetővé teszi, hogy helyzeté javítson, és majd végül elképzelhetetlen magasságba ragadja ki onnan. De félre ne értsük végül, kedves testvérek, nem egyfajta emberi tanmese kíván ez arról lenni, hogy aki a lentben, a mélyben kitart, aki a kevesen is hű, az majd valamikor sokra viszi. Nem arról szól ez, mint amit a régi latinok mondtak, per aspera ad astra, göröngyös úton a csillagokig, no pain, no gain, mondják ezt az amerikaiak manapság. Nem erről van itt szó, nem József nem önmagáért emelkedhet fel magasra, hanem mert Istennek célja van vele. Mégpedig az, hogy különös módon József Jézus Krisztusnak az előképe lehessen. Egyfajta módon általa is áldás nyerjen a föld minden nemzetsége. Hiszen József majd raktárakat, gabonasilókat épít, kihasználja a hétbő esztendőt, és ebből pedig majd a hét szűk esztendő alatt nem csak az egyiptomiak, hanem a környező népek, így a saját népe, az ő testvérei is megmenekülnek az éhhaláltól. Így válik áldássá sok más nemzetség számára, alászállása és felemeltetése, áldássá válása sokak számára, Messiásra, Krisztusra mutató előkép. Láthattuk, hogy Isten Józsefet hűsége révén áldássá tudta tenni mások számára. Neked mi a célod? Senki sem mondja meg helyetted, talán te magad sem tudod egészen pontosan. Talán te is csak visszatekintve látod meg, hogy mikor adta úgy Isten, hogy minden sikerüljön, vagy mikor volt veled akkor, amikor mindenki elhagyott, amikor életed kútba esett, tömlőcbe kerültél. Lehet, hogy most is abban vagy. Beszorít valamilyen magánéleti vagy munkahelyi gond, leszűkíti, összezárja életedet betegség, öregség, gyász, magasból mélybe, palotából tömlőcbe kerültél. Tömlőcben lehetsz, ne feledd el, lehet, hogy a fáraó tömlőcébe kerültél. Isten a mélység révén visz tovább a felé, a magasabb cél felé, amelyet eltervezett veled. Ha tömlőcben is vagy, az nem jelenti azt, hogy elhagyott téged, de az Úr vele volt. A kérdés, hogy te tudsz-e vele maradni, hűségesnek lenni, hinni, bízni, remélni, hogy hited által téged is áldássá tehessen majd önmagad és mások számára. Ámen. Gyertek testvéreim, feleljünk Isten hozzánk intézett üzenetére énekszóval, és a 798. dicséretünket énekeljük összes verszakával, hűséged végtelen. Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Mennyi atyánk, valóban olyan könnyű énekelni, hogy hűséged végtelen, atyám, nagy Isten, mégis te látod a mi tömlöceinket, mélységes kútjainkat, amibe, hogyha belekerülünk, akkor ott van bennünk sokszor a vád, hogy miért hagytad ezt, Istenünk, miért hagytál magunkra bennünket. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy hagyd legyen ott és akkor lelkednek a minket megerősítő ereje által a tudat, hogy te csak egy valakit hagytál el teljesen, a te szent egyszülött fiadat a keresztem, kitetted őt a kárhozatnak, az örök halálnak azért, hogy ránk igent mondjál, hogy nekünk ne kelljen a tőled való teljes magára hagyatottságot megtapasztalnunk. Így kérünk, mennyi atyánk, hogy minden mélységükben jusson eszünkbe Jézus Krisztusnak áldozata, azon elhagyottsága, amely által te örökké velünk tudsz lenni. Így kérünk, mennyi atyánk, hogy azok is, akik most tömlőcökben vannak, hogy láthassák meg a fényt, a mi segítségünkkel is. Hogy tudjunk őket felismerni, megismerni, akár itt a gyülekezetnek a körében, akár családunkban, akár munkahelyi, iskolai körben, hogy tudjuk hozzád vinni megváltásnak, az üdvösségre jutásnak, a veled való kapcsolatnak a fényét. Add meg ehhez te a szándékot, add meg ehhez nem csak a lehetőségeket, hanem azt is, hogy annak véghezvitelét tudjuk, akarjuk és merjük is megtenni. És kérünk téged gyülekezetünkért, kérünk téged az új tanévkezdésért, a hittanórákért, kérünk téged mennyei atyánk az itt lévő gyülekezetünkben újrainduló különböző heti alkalmakért, kérünk téged, hogy ezeket mind-mind a te nagyobb dicsőségedre tervezzük, akarjuk és tegyük, és kérjük ehhez a te áldásodat, leginkább annak a megtapasztalását, hogy te velünk vagy, nem magunkra hagyatva, hanem veled együtt végezhetjük a te neked kedves szolgálatot. Így kérünk, mennyei atyánk, légy a mi gyülekezetünknek, magyar népünknek továbbra is őriző pásztora, Izraelnek vezérlő ura. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusunk ezekkel a szavakkal tanított imádkozni bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Thank you. Hallgassuk meg gyülekezetünk hirdetéseit. Szomorú szívvel hirdetem, hogy holnap szeptember 1-én reggel 8:30-tól veszünk végső búcsút a Farkasréti temetőben dr. Csink Lórántné született kis Melinda orvos testvérünktől. Tudom, hogy hozzá nagyon sokan kötődtek itt a gyülekezetben. 100. élet évében ment el Melinda néni a minden élők útján. Isten áldását és vigasztalását kérjük a gyászolóknak, de akkor nagyon hálás a mi szívünk Melinda néni életéért és szolgálatáért. Szeretném hirdetni, hogy ősztől felnőtt konfirmációs beszélgetés sorozat indul gyülekezetünkben, már gyűlik ez a kis csapat, erre további érdeklődőket is várunk, és kérjük a testvéreket, hogy ajánlják ezt a lehetőséget nem konfirmált rokonaik, ismerőseik figyelmébe. Múlt csütörtökön újraindult gyülekezetünk Naomi köre is. A Naomi kör egy klasszikus gyülekezeti bibliaóra, amelyen a lelkész beszél, főképpen a napi ige alapján, és magyarázza a Szentírást, és a délelőtti időpont miatt főleg nyugdíjasok vesznek ezen részt, férfiak és nők egyaránt. Szeretettel várjuk a régi tagokat, nagyon sokan megjelentek újra, és minden új érdeklődőt. Szintén évkezdő, kicsit kötetlenebb, pizzázós, játékos alkalmat szervezünk a fiatalok számára szeptember 3-án, szerdán, 17:30-tól az alaksori ifi teremben. Természetesen ezt az alkalmat a fiatalok mindenféle internetes csatornáján is meghirdettük, de kérem a jelenlévő szülőket, nagyszülőket, hogy szelíd szeretettel ajánlják ezt az alkalmat gyermekeik, unokáiknak a figyelmébe. Jövő héten a gyülekezetünkhöz tartozó iskolákban is újraindul a hittanoktatás. Gyülekezetünk mintegy 350 gyermek számára szervezi meg évente a hittanoktatásnak a szolgálatát. Kérem a testvéreket, hogy imádságban hordozzák a gyermekeket, hitoktató szolgatársainkat, és tanítvító Isten tiszteletünket pedig szeptember 21-én fogjuk majd a vasárnap délti Isten tiszteletünkön megtartani. Gyülekezetünk 90 éve 1935-ben költözött ide a Böszörményi útra, az egykori tiszti kaszinónak az épületébe. E kapcsán egy kis gyülekezet történeti kiállítást tervezünk itt a gyülekezetben, főképpen Kovácsi Gábor, történész professzorral, Haj Diana levéltáros presbiterrel, és szeretnénk a testvéreket kérni, hogy akinek esetleg van a gyülekezethez kapcsolódó régi dokumentuma, fotója, valamilyen tárgya, ha szívesen vesszük, hogy a kiállítás erejéig az kölcsön adja számunkra. Engem, illetőleg főgondnok urat lehet ebben az ügyben megkeresni. És amit a testvérek hallhatták, a mostani vasárnapon bemutatkozott gyülekezetünknek a zongorája, az értékes Bösendorfer zongorát Ábrahám Marianna művésznő hagyatékából, tanítványa Dávid Gábor közvetítéséből adományba kaptuk meg. Eddig a gyülekezeti teremben kísérte az éneket, most pedig majd a vasárnapi Isten tiszteleten szolgálja Isten nagyobb dicsőségét. Ugye az új énekeskönyvünkben, a 21-es énekeskönyvben rengeteg olyan ének van, bár a 48-asban is főképpen ezek benne voltak, amelyek 19. század végén, 20. század elején angol szász, presbiteriánus körből származnak, és ezeket eleve egyébként zongora kísérettel írták, úgyhogy ezek igazából az eredeti szerzői szándékok alapján tudnak majd most megszólalni gyülekezetünkben. Még nyilván egy próbaidős dolog a zongora, de nyilván, hogy majd hozzá fogunk szokni, és én is hiszem azt, hogy tényleg szebbé és gazdagabbá, mélyebbé, megélhetővé tudja majd tenni az Isten tiszteletünket. Személyesebb dolgokra térnék, többen a gyülekezetben tudják, hogy múlt szerdán a családommal beköltözhettünk a parókiára. Nem csak a lelkész lakás, hanem az összes parókiális lakás, ugye három van egy nagyon kicsi, van egy közepes, meg van egy nagy. A nyár folyamán tisztasági festésen, parketta csiszoláson, illetőleg mindenféle fajta kisebb-nagyobb javításokon ment át. Ehelyről is köszönöm, hogy ez megvalósulhatott a gazdasági bizottságnak, illetőleg főleg az építési bizottságnak a presbitériumon belül. Ki szeretném emelni pedig ugye Seres Lászlónak a munkáját, szolgálatát, és ahogyan az időket és határidőket kézben tartotta és tartatta a munkásokkal, mert tényleg hát határidő előtt befejezhetett ez a munka, ami valljuk be, hogy azért nem olyan sűrűn szokott előfordulni. Úgyhogy ezúton is köszönöm a testvéreknek, hogy ezt lehetővé tették, és köszönöm azoknak, akik a takarításban és a költözködésben segítettek, és innentől kezdve végül is, hát akkor van helyben lakó lelkész újra Budahegyvidéken. Nem csak én költöztem egyébként be, hanem majd később fogjuk bemutatni azt a teológus házas párt itt a gyülekezet körében, akik főleg az ifjúsági szolgálatok körül fognak tüsténkedni, és ők is pénteken beköltöztek a tetőtéri kislakásba. Valaki pedig, és ezzel szeretném zárni, hogy ennek egy súlyt is adjak, valaki viszont kiköltözött és elköltözik, útra válik tőlünk és egy picit belőlünk, és Gréti, szeretnélek is kérni, bár nem fogod ezt annyira szeretni, gyere egy picit ide közelebb. Bányai Grétit szerintem senkinek sem kell bemutatni itt a gyülekezetben. Ugye a gyülekezetünknek ő régi, nem is azt mondanám, hogy tagja, hanem neveltje. Sőt, most azt is elárulom, hogy hát ő Hidvégi Csongornak, egykori kántorunknak az unokája egyébként, és itt a gyülekezetben kapta az elhívását a lelkipásztori szolgálatra, és jár a teológiára, és tényleg rendkívül nagy szorgalommal és jó jegyekkel végzi, és készül lelkiismeretesen a hivatására, és most pedig a lelkipásztori szolgálathoz vezető úton ugye egy olyan lépéshez érkezett, ami a 6. éves gyakorlat. És ez azt jelenti, hogy akkor ő egy másik gyülekezetbe távozik el, a gazdagréti gyülekezet, ahol ő majd a gyakorlati ismereteit, nem azt mondjam, megszerzi, mert nagyon sok van neki, hiszen itt nem csak a zenei szolgálatoknak a körében, hanem ugye a gyerekisten tiszteleti csapatban is az egyik legaktívabb és hathatósabb tag volt. Nos, ezeket az ismereteket tovább gyarapítja ott gazdagréten. Gréti, nagyon hálásak vagyunk Istennek és neked, hogy itt voltál, jelen voltál, aktívan köztünk, mint teológus, és nagyon sok áldást kívánunk erre az elkövetkező egy évre a számodra, ott gazdagrétem. Megüzentem már a Toma Lacinak, hogy azért majd várunk vissza, tehát el a kezekkel, vigyázzon magára, hogy de nagyon jó kezekben leszel, és hát egy kis egyrésztről egy fizikai ajándékkal könyv. Egy válogatott kezdőkönyv csomag, lehet, hogy már valami megvan. Tudom, hogy szereted a könyveket, sokat olvasod, és akkor hát remélem, hogy a lelkészi könyvtáradat gazdagítja. De ugyanakkor nem csak így egy ilyen fizikai ajándékkal, hanem áldás kívánással, és szeretnénk tőled búcsúzni, és Dobos Jutka már mutatja, hogy akkor álljunk is föl, kedves testvérek, és a 134. Zsoltárunknak a 3. verszakát énekeljük, megáldjon téged az Isten. Isten áldása kísérje tovább életedet, Gréti.
Köszönöm szépen.
Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és az áldás vétele, a himnusz éneklése előtt záró énekünket énekeljük. Ez a 803. dicséretünk. 803. dicséretünk így kezdődik. Az Úrnak zengjen az ének. Thank you.
gyönyörű, szép dicsőség, örök égi dicsőség. Neved áldásig, Jézus szerte
Maga pedig a békességnek Istene szentel meg minket mindenestől, hogy a mi egész valónk, mind lelkünk, mind testünk fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusunknak eljövetelére. Mert hű az, aki elhívott bennünket, és ő meg is cselekszi mindezeket. Amen. Áldást, békességet kívánunk mindenkinek.